prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében a magyar tőkepiac aktuális helyzetét beszéljük meg. Miró Józseffel, az Erste Befektetési ZRT vezető elemzőjével. Akit arról is kérdezem, hogy az ukrajnai orosz invázió és a gyorsuló magyar, illetve nemzetközi infláció miatt milyen befektetési stratégiát javasol a magyar kisbefektetőknek. A második részben Kis Péter, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója lesz a vendégünk, akivel a nyugat-európai piacokat elemezzük, különös tekintettel arra, hogy ezek a piacok közvetlenül is kitettek az orosz-ukrán háborúnak. Akkor kezdjük tehát a magyar tőkepiac helyzetével. Köszöntöm a telefonvonalban Miró Józsefet, az Erste stratégiáját. Szervusz, József!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
A kérdés azért is indokolt, mert egyébként is mintha trendforduló látszana a tőkepiacokon, hiszen a hosszú évek óta tartó gazdasági növekedési szakasz megtorpanni látszik, és még a stagfláció sem elképzelhetetlen. Márpedig, hát azt jól tudjuk, hogy az okos befektetőnek előre kellene gondolkodni legalább 6-12 hónapra. Ha jól tudom, a tőzsde is körülbelül ennyire áraz előre. Jól tudom?
Hát azért ennél messzebb szoktunk nézni, tehát ugye például amikor modellt építünk, akkor azért a minimum az 5 év, amikor, vagy jó pár év, amíg előrejelzéseket teszünk egy adott vállalatra, és utána és a jövőbeli további értékeket is meg szoktuk becsülni. De ebben igazad van, hogy ilyen zűrös időkben, amikor nagyon megnőnek a kockázatok, ugyanis nem lehet látni a dolgoknak a végső kimenetelét, ilyenkor azért rövidebb időfókusszal fektetnek be a befektetők, és hát nyilván ennek is van egy olyan következménye, hogy általában megjelenik egy eladási hullám a piacokon, és hát ezt most jól látjuk azon túlmenően, hogy háború van, tehát és annak van egy közvetlen hatása egy jó pár részvényre. Látjuk, hogy azért a többi részvény is ezt megsínlette ennek a kockázatnak a növekedését. Ugyanakkor azért azt is hozzátenném, hogy igen, van kockázat arra nézve, hogy stagfláció alakul ki, ezt nem borítékolnám le, és remélem, hogy ez azért nem fog bekövetkezni. Ugyanakkor azért az egy másik fontos tényező, hogy kérdezted, a magyar piac az milyen, azt már a háború előtt is láttuk, hogy kevésbé szeretett piac, tehát hogyha mondjuk a pépere rátákat nézzük, és az előremutató, 2 évvel előremutató értékeltséget, akkor miközben ezek az értékeltségek az Egyesült Államokban történelmi magasságokba szaladtak, Németországban, ha nem is történelmi magasságban, de elég magas értékre növekedtek az elmúlt 15 évi átlaghoz képest, addig Magyarország az átlagos értéken tudott csak maradni, tehát hogy nem volt a kedvence a külföldi befektetőknek a magyar piac.
Azért egy pillanatra magyarázd meg a paper ennek a jelentését, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
Jó, jogosan felvetésed. Az ugye az, hogy a cégnek az eredményének a hányszorosát vagyok hajlandó kifizetni a részvényárban, tehát az egy évi jövedelem hányszorosát adom meg, amikor bevásárolom magam a cégbe. És ugye ez ugye hüvelykúj szabály szerint mondjuk egy 10-es pépere ráta szokott lenni a legtöbb esetben, és akkor ugye ettől vannak az eltérések, és vannak olyan piacok, ahol fölmegy ez 20 fölé, vagy néha a 30 fölé, és vannak olyan részvények, ugye a növekedési részvényeknél ezt láthattuk Amerikában az elmúlt időszakban, hogy ez akár az 50 vagy 100-as értékre is felszalad.
Hát a Tesla mondom, például nagyon magas paper-elmutatón kereskedik, ha jól tudom.
Pontos, Pontosan, és amikor meg mondjuk hanyagolnak egy részvényt, akkor meg mondjuk akár ez 5-ös vagy 4-es érték is lehet, amikor kevés, nagyon nem szeretnek egy adott részvényt.
És
részvény.
Nem olyan biztos, hogy az nagyon jó, ha leesik a paper-el mutatója ezek szerint, ugye?
Igen, hát akkor nyilván általában azt várják, hogy az eredmény az csökkenni fog a jövőben, míg ugye a 100-as mondjuk paper-el ráta, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen növekedést várnak az elkövetkező években, és ezért nagyon sokszorosát hajlandóak kifizetni az adott évi eredményért.
Akkor menjünk egy kicsit konkrétabb területekre. Milyen befektetési stratégiát javasolsz mondjuk Magyarországon a konzervatív kisbefektetőknek? Hát feltételezésem szerint ugye a bankbetét szinte szóba sem jöhet. A magyar állampapír azért már egy olyan kategória, amit sokan szeretnek. Az elmúlt napokban épp az egyik ismerősöm azt mondta, hogy hát lejárt a kincstárjegyem, most akkor mondjál valami okosat, mert hogy én egy ilyen nagyon konzervatív befektető vagyok. Mondtam neki befektetési jegy esetleg, mert hát ott azért talán inflációt el lehet érni. Szóval mit gondolsz erről?
Hát igen, lehet keresni olyan alapokat, amelyek inflációt jobban követi, vagy fölötte tudnak teljesíteni. Például olyan cégek vannak benne, amelyek jobban, vagy olyan állampapírok vannak benne, amelyek jobban követik az inflációt, ugye lehet ilyeneket találni, de hogy ugye Magyarországon nyilván van például infláció követő állampapír is, vagy például aki esetleg egy kicsit jobban bízik abban, hogy ez egy átmeneti megingás, annak például vannak olyan konstrukciók, hogy folyamatos megtakarítást rak be egy olyan alapba, ami folyamatosan vásárol részvényeket, és akkor nem az alját próbálja meg eltalálni, hanem az ugye kiátlagolja a vételeket, és akkor ugye van egy olyan tőkepiaci szabály, hogy hosszú távon a részvények azok ugye felül teljesítők, mert ugye a magasabb kockázatot kifizetik, és akkor ugye elvileg ezzel lehet keresni, de ez nyilván ez már egy kockázatosabb befektetés, és hosszú távú, mindenképpen egy hosszú távú befektetésről beszélünk, tehát nem egy fél éves vagy egy éves, és nem is két éves, hanem inkább már ez az 5 év plusz kategória, és hangsúlyozom, hogy ez már ez egy kockázatosabb befektetési lehetőség.
Én egyébként azt ajánlottam neki, hogy egy befektetési szolgáltatóhoz menjen, és például vagyonkezelést kérjen arra az összegre, amit be akar fizetni. Ez egy járható út szerinted?
Hát igen, ugye ott általában azért vagyonkezelésre nagyobb összegeket szoktak befogadni.
Tehát igen, hát itt nagyobb összegről volt szó, gyorsan hozzáteszem.
Igen, tehát hogy a privát bank, vagy a World, nálunk World-nek hívják a közbőső szegmest, ahol nem kell a privát banknak megfelelő mennyiségű pénz, hanem egy kicsit kevesebb. De igen, tehát elérhetőek ilyen szolgáltatások, és akkor ott akár egyedi, sőt általában egyedi portfóliókat alakítanak ki egy privát bankárral. Tehát igen, ez is egy járható út. És ugye pontos ott is a vagyonnak a megőrzése, és egy megfelelő hozam elérése. Tehát ezt ott egyénileg lövik be a kockázatot, tehát találják meg, hogy az adott befektetőnek vagy a tőketulajdonosnak milyen kockázati
hajlandósága van.
Hajlandósága van, és akkor ehhez ugye megkeresik a potenciális legmagasabb hozamot.
Ráadásul, ha jól tudom, akkor egy ilyen vagyonkezelés esetén nem is kell minden héten vagy minden hónapban feltétlenül konzultálni a privátbankárral. Nyilván, ha neki van ötlete, akkor fölhívja ilyenkor az ügyfelet, és azt mondja, hogy na, akkor javaslom ezt, azt vagy amazt, és akkor igent, nemet, vagy nem tudom, mit kell mondani. Tehát nincs szükség egy folyamatos karbantartásra ugye a befektetett összegnél.
Ez pontosan így van, sőt, általában a portfóliót úgy szokták kialakítani, hogy hosszú távú portfóliót raknak össze, tehát nem arról szól a történet, hogy havonta feltétlenül megváltoztatjuk azt, hogy milyen alapokat rakunk bele a portfólióba, hanem ezek hosszabb távú befektetések, amik jó esetben csak sok-sok év múlva kell hozzányúlni, és addigra termel megfelelő hozamot. És itt egy nagyon fontos dolog, hogy megtörténik egy diverzifikáció. És ez a diverzifikáció, ez lehetőséget ad arra, hogyha problémák vannak a bizonyos szektorokban, míg a másik szektor az jobban teljesít, akkor igaz, nem visszük el a jónak sem a teljes mértékét, de a rossznak a rossz mértékét sem visszük el, tehát hogy egy kiegyensúlyozottá válik, és hát most pestérsen szólva azt kell, hogy mondjam, hogy valamennyire ütésállóvá válik a portfóliónk a hagyományos elmélet szerint.
Van egy másik kérdés is, ugye, amit mindig sokszor föltesznek az emberek, nyilvánvalóan nem véletlenül, hogy forintban vagy devizában kell befektetni. Lehet, hogy amikor azért 400 forint volt ugye az euró, akkor ez föl sem merült, hogy akkor váltsa az ember a forintját devizára, de hát, hogyha azért sikerül visszatornásznia magát a forintnak 360-ra, akkor már ez egy reális opció.
Hát igen, talán reális opció lehet, bár azt gondoljuk, hogy a forint azért még mindig gyenge, ugye most talán már 367 forint egy euró, tehát nem biztos, hogy itt átváltanék euróra egy ilyen hosszabb befektetésként, de azt kell, hogy mondjam, hogy pont amit az imént említettem, hogy diverzifikálni kell, tehát nem árt, hogyha van olyan befektetésünk, ami euró alapú, vagy dollár alapú, és itt hozzá kell tennem, hogy vannak olyan alapok, amiket meg lehet venni forintban, és amúgy meg az euróhoz igazodnak, vagy éppen a dollárhoz, tehát hogy lehet, hogy nem is kell éppen átváltani pénzt. És ugye van még egy másik lehetőség, hogy én nagyon otthonosan mozgom a tőzsdéken, vagy legalábbis ezt gondolom, és ezért mondjuk veszek mondjuk német részvényt, ami esetleg jól teljesíthet, akkor nyilván átváltom a pénzemet euróra, és akkor egy konkrét befektetésben rakom, de ugye ez már a kockázatosabb verzió.
Jó, hát akkor, de aztán vannak olyan befektetők, akik ugye kockázatot vállalnak, sőt, hát nyilván én is ismerek sok olyan embert, meg talán te is, aki egy-egy részvénnyel játszik, vagy két-három részvénnyel játszik, és ezek között mindig ott van az OTP, ugye? Az az OTP, amelyik az elmúlt időszakban egy, ha nem is történelmi mélyponton, de hát az elmúlt 5 év mélypontján, vagy 3 év mélypontján jár 10 000 forint alatt. Na most mi van azzal, aki nem 10 000 forinton vette meg, hanem 12-13 000-rel, és most úgy látja, hogy egyelőre maximum a pénzénél van. Ilyenkor nagyon-nagyon türelmesnek kell lenni, kivárni a pillanatot, vagy nemrég láttam ugye egy elemzést, miszerint az OTP ebben az évben akár el is felejtheti a profitját, tehát lehet, hogy rövid távon ez az árfolyam nem biztos, hogy feljebb fog menni. Erről az veled is már, mintha beszélgettünk volna, de másokkal, azt hiszem ebben a műsorban már igen, és ők azért egy korábban optimistábbak voltak.
Hát igen, amikor valaki egy adott részvénybe fektet be, vagy általában, azt kell, hogy mondjam, bármilyen befektetést csinál, sőt, az élet sajnos úgy néz ki, hogy szinte bármit csinálunk, mindig fogadásokat kötünk. Tehát amikor ugye kimegyünk az utcára, és azt gondoljuk, hogy nem lesz semmi bajunk, akkor arra kötünk fogadást, hogy nem fog elütni az autó, nem fog a tégla a fejünkre esni, és ez tényleg nagyon kicsi valószínűségű esemény. A tőzsdén ott is fogadást kötünk, tehát ugye amikor az OTP-t megveszünk, akkor azt gondoljuk, hogy az föl fog menni. És valamilyen premisszák mentén gondoljuk ezt. És az elemzők is így vannak vele, ugye említettél egy 12.700 forintos célárfolyamot, ugye ő is ott, aki ezt az elemzést csinálta, az végig gondolta, hogy milyen események lehetnek, azoknak mekkora lehet a hatása, és az alapján alakította ki ezt a célárfolyamot. És ugye beszéltünk arról, hogy ez egy nagyon bizonytalan világ. És lehet, hogy tényleg az a nagyon nagy negatív hatás be fog következni, mint ahogy ez az elemző látta, hiszen ugye arról beszélt, hogy az orosz operáció az megszűnik, az ukrán operáció azt nem fogja elengedni az OTP, és emiatt különben még nagyobbat is bukik rajta, mint hogyha elengedné. Tehát pénzt kell még beleraknia, hogy túléljen esetleg ez az operáció. Nem tudjuk, hogy így lesz-e, és azt sem tudjuk, hogy a makrokörnyezet az hogyan hat. Ugye az imént említetted, hogy egy stagfláció kialakulhat, aminek azért még mindig kisebb esélyt adunk, mint hogy az kialakuljon. Tehát a mainstream gondolkodás jelen pillanatban azért még mindig az, hogy igen, visszaesik a GDP növekedés a világban, Magyarországon és Európában is, de nem megy át recesszióba, és az infláció az pedig magasabb lesz, mint amire számítottunk. Tehát ebben a környezetben azt gondolom, hogy megint csak azt kell végig gondolni mondjuk egy OTP befektetőnek, hogy ő mit vár. Hogy mi fog történni, hogy meddig húzódik el ez a háború, mi lesz a háborúnak a kimenetele.
Hát ha azt valaki tudná, tudod József, ha azt valaki tudná. Hát.
De azért azt gondolom, hogy mindenkinek van egy elképzelése erről. Tehát, és én nem akarom irányítani senkinek a gondolatát, de van, aki abban reménykedik, hogy ez gyorsan megoldódik, van, aki azt gondolja, hogy az ukránok nyernek, van, aki azt gondolja, hogy valamikor majd békét kötnek, van, aki azt mondja, hogy korábban, van, aki később, van, aki hisz abban, hogy a béke megállapodást követően enyhülnek a szankciók, és az élet elkezd majd normalizálódni. Tehát ezeket kell mind figyelembe venni, és ennek fényében, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, mondott valaki egy ilyet, 12.700-at, ami úgy néz ki, hogy egy elég negatív forgatókönyvet áraz. És ugye vannak, akik meg azt mondják, hogy 14 vagy 15 ezer, ők meg nem annyira negatív forgatókönyvet áraznak bele. Most persze mindenki jóval pesszimistább, és nyilván lenne egy nagy meglepetés, most mondok egy nagyon nagy butaságnak történő dolgot, hogy nem tudom, a jövő héten megállapodnak mindenről. Ennek nagyon pici a valószínűsége.
És akkor rögtön fölpattanhat egy részvény, vagy azért akkor se biztos ez?
Hát ugye ezek a folyamatok azért
lassabban hadnak, így van.
Tehát nyilván fölpattan, de azért ne számítsunk arra, egy ilyen esetben sem arra, hogy mondjuk ki holnap visszamegy 18 ezer forintra az OTP részvényára, de arra lehet számítani, vagy hogyha látjuk a folyamatot, hogy oké, békekötés, esetleg a szankciókon engednek, és akkor ezeket a folyamatokat végig tudjuk gondolni. És akkor vannak kapaszkodóink, hogy tolik, hogy a részvény árfolyama az hova emelkedett, és azt is látjuk jelen pillanatban, hogy ebben az árban, jelen pillanatban a piacon van, ezért már egy elég negatív forgatókönyv van beárazva. Szerintem érdemes különben a kis részvények között, tehát aki mondjuk részvény befektető, tehát nagy kockázatot vállaló, én azt gondolom, hogy a kis részvények között még körül nézhet, ugye azok sok esetben kevésbé vannak kitéve, sokkal inkább a vállalati történet az, ami mozgatja az eredményét, és ennek köszönhetően ott lehet még keresni esetleg jó befektetéseket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Miró Józsefnek, az Erste befektetési ZRT stratégiájának. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.